dicsőítő szolgált végén, hogy Istennek több nagyon klassz ötlete volt, az egyik a zene. Valahogy úgy van ez, hogy amikor valami olyasmi történik, akkor a lélek kétszer imádkozik, mikor énekel. Kicsit más, mint amikor a térdeinken vagyunk, de nagyon jó így is ima közösségben lenni. Köszönjük nektek, nagyon jó volt. Tomira így visszakanyarodva engem nagyon beindítottak a gondolatait az Isten tisztelet elején, aki kicsit később jöttetek, ő arról beszélt, hogy a táplálkozás így bevillan neki, hogy készült az Isten tiszteletre, hogy amikor ide jövünk, lelkileg is táplálkozunk, és hogy ma ez egy nagyon trendi téma, hogy mit eszünk meg, mit iszunk meg, stb. Stb. És hát a mai szemléletmódtól ez egy kicsit idegen, de a Bibliában az Ószövetségnek a dicsőség szava, nem tudom, hányan tudjátok, hogy mire megy vissza, az a zsírra, meg a hájra. Ez most olyan volt az a dicsi, mint hogy egy hájjal kenegették volna a szívünket. Illetve eszembe jutott az, hogy a Tomit hallgattam, hogy hát ma nagyon trendi az ilyen mindenmentes táplálék. Többet hajlandóak vagyunk fizetni érte, mint amiben benne van minden, a mindenmentesbe. És úgy amúgy is izgulok több dolog miatt, és csak úgy bevillan nekem, hogy jaj, csak az igéhirdetés ne ilyen legyen, ilyen mindenmentes táplálék. Mert hogy ugye fontos lenne, hogy tényleg Isten tápláljon bennünket rajta keresztül, de amikor ilyesmi történik, az mindig egy csoda, amit mi nem tudunk erővel előidézni, nincsenek eszközeink rá, hogy a Jóistent mozgassuk, viszont arra vágyunk, hogy vele találkozunk, hogy ő megszólítson bennünket, és hát a mai napban is ez egy fontos cél lenne. És hát ami miatt izgulok még, mindig szoktam izgulni, ezt mondtam nektek, de még pluszban, mert ma elkezdődik egy új dolog a gyülekezetben, elindul egy ilyen értékelő rendszer, Zotya majd erről több mindent elmond, de hogy az ige hirdetésre lehet majd visszajelzést adni, két körös lesz, egyrészt a tagok két egyszerű kérdésre válaszolhattok, akik akartok, és ez anonim lesz, illetve akik szolgálok a gyülekezetben, 8 szempont alapján visszajelezhetünk egymásnak. Na most, hát ugye ez egy fontos dolog, és a jó hozzáállás is fontos. Nekem azt kell tudatosítani magamban, hogy minden vezetőnek dolga, hogy fejlődjön. Ha egy vezető megáll a fejlődés útján, akkor mi lesz belőle? Utonálló. Tehát ugye másoknak is az útjába lesz, illetve ha ő fejlődik, akkor ez egy meghívás másoknak, hogy ők is kövessék ebben. És nekünk ez egy segítség lehet, a visszajelzés tőletek is, meg egymástól is. Kell hozzá az alázat, és kell hozzá az építő szándék. Ugyanakkor kérlek benneteket arra, hogy most inkább a befogadó üzemmódot kapcsoljátok be. Aztán majd, amikor megettétek a húslevest is, meg a pörköltet, meg a rántott húst, akkor egy kicsit gondoljatok erre is, hogy egyébként vissza is lehet jelezni. Majd kaptok erről egy e-mailt, az Otya pedig el fog mondani több mindent. Na, ma egy nagyon egyszerű témáról lesz szó, nem kell hozzá akadémiai fokozat, hogy valaki ebbe úgy elmélyedjen. Mondhatom azt is, hogy semmi újról nem fog beszélni, pedig nem leszek rövid, ezt így előre mondom. De akkor miért prédikálok? Mert én meg vagyok róla győződve, hogy az ige hirdetés az nem azért fontos, vagy nem az adja az értékét, hogy mennyi benne az újdonság érték, hanem az adja az értékét, hogy mennyi benne az, ami benneteket megszólít. Isten rajta keresztül megszólít-e benneteket. És hát bármennyire nem új téma, valószínű, hogy mindannyian nagyon otthon leszünk ezekben a kérdésekben, mégis lehet fontos kérdés, nagyon fontos kérdés számunkra, mert hogy az életünkről lesz szó. Tegnap a Blankával tortát sütöttünk Zsófinak a szülinapjára, és közben állított a Balázs, és elkezdett ott challenge-elni, hogy apa, miről fogsz prédikálni? Nem mondom el, mert még végén nem jössz el. Na jó, de mi lesz a címe? Szóval tudja, hogy nekem fontos, hogy Zalaegerszegen összeszedtünk egy szokást annak idején vezetők, hogy kell, hogy legyen egy címe egy hirdetésnek. Nekem abban segít, hogy tudjam, hogy miről szól. Nektek is akkor segít, jobban rátaláltuk arra, hogy mi a túróról akar beszélni az ígérető. Szóval, hogy miről szól, meg hogy milyen hatást szeretnék vele elérni. És hát az egyik címe ez az, hogy mi között hozzá. Nem tudom, milyen gondolatokat indít el bennetek, de hogyha ezt a kérdést halljátok, hogy hát mi között hozzá. Ugye általában az a burkolt üzenet van benne, hogy semmi. Tehát akkor szoktunk ilyet kérdezni, hogy semmi között hozzá, hogy mi között hozzá. De én most egy szó szerint értem felül jöttem ez a címhez, hogy mi között hozzá, hát sok, mert az életedről lesz szó. Tehát olyan dolgokról lesz szó, ami az életünket formálja. Egy olyan témáról fog prédikálni, ami attól függ, hogy hogy érkezünk ide, egyszerre lehet fájdalmas is, és egyszerre lehet reménykeltő is, de semmiképpen nem megkerülhető. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, és az is lehet, hogy mind a két dologot át kell kicsit éljük, a fájdalom részét is, meg a reménység, az öröm részét is benne. És mielőtt olvasom az igét, szeretném egy picit úgy a figyelmünket csatornázni, terelni, hogy egy gondolattal, hogy sok ember éli úgy folyamatosan az életét, hogy legszívesebben elcserélni másokkal. Így körbejárunk, és akkor azt mondjuk, hogy Zotya, veled cserélnék az autód miatt. Valaki másra ránézek, és azt mondja, na veled cserélnék az otthonod miatt, veled a munkád miatt cserélnék, na veled meg a bankszámlád miatt, veled a feleséged miatt, vagy a férjed miatt, attól függ, hogy ki honnan érkezik, ugye, vagy az anyósod miatt. Szóval sok mindenért éli úgy az ember az életét néha, hogyha tehetné elcserélni, hogy nem vagyok elégedett teljesen azzal, ahogy van, jobb lenne, ha másképp lenne. És amikor ezt az igét fogjuk olvasni, kérlek benneteket, hogy gondoljátok azt át előtte, hogy van-e ilyen bármi most a te életedben, amit szívesen cserélnél, elcserélnél, amit szívesen látnád, hogy másképp legyen, mondjuk olyan legyen, mint az övé. Ugye, ha messziről nézünk dolgokat, akkor könnyebb idealizálni. Hát, amikor valakit jobban megismerünk, akkor rájövünk, hogy talán nem is kéne cserélni vele. De minden esetre, hogy valamit szeretnénk, hogy másképp legyen, ne úgy, ahogy most van. Tehát ezt magadnak válaszold meg, és majd szeretném, hogy nem csak az ige olvasás alatt, hanem az egész ige hirdetés alatt visszacsatolnál magadban rá. Hogy szeretném, hogy másképp legyen ez vagy az, na most amiről szó van, annak ehhez mi köze van. Jó, tehát próbáljunk ilyen üzemmódban lenni, és az ige, amit olvasni akarok, az a Galata levélben van, a 6. résznek a 6. versétől fogom olvasni. Ha itt a Bibliátok, vagy hát a mobilja mindenkinek itt van, nyugodtan keressétek meg és kövessétek, most is, meg az ige hirdetés közben is. Tehát a Galata 6, 6-tól olvasom a 10. versig, álljunk föl Isten jelenti tiszteletbe, és így hallgassuk meg ezt a szakaszt az Új Szövetségből. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse a tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a lelkének vet, a lelkéből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót. Mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük neked azt, hogy számíthatunk rád, és szeretnénk most, ha ez az ige ez olyan lenne, mint egy ajtó, amin keresztül beléphetnénk a te birodalmadba, és ott a te jelenlétedbe időzhetnénk tovább is. Szeretnénk, hogyha megszólítanál bennünket, és jó tudni, hogy ismersz minket, hogy mindannyiunkból napra kész vagy. Hogy te úgy vagy itt, hogy van terved, szándékod velünk. Segíts nekünk, Úr Jézus, a lelked által nyitottnak lenni. A szívünk is, a fülünk is, lelki értelemben, hadd legyen nyitva előtted. Segíts, hogy most félre tudjunk tenni dolgokat, amik fontosak nekünk, ott zakatolnak bennünk, hogy rá tudjunk figyelni. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt, és számíthatunk rád. Amen. Foglaljatok helyet. Tehát, mi között hozzá, ugye, mivel a te életedről van szó, elég sok. A másik címe, hogy az élet, az vetés és aratás, ugye, olvastuk. Együttműködés Istennel az életünknek az alakításában. Ezek a gondolatok voltak bennem, amikor így a címet próbáltam beazonosítani. Azt tapasztalom így magamon is, meg mások életét is figyelve, hogy amikor az életnek ezekre az összefüggéseire gondolunk, akkor tipikusan beleesünk kétféle hibába. Az egyiket hívhatnám úgy, hogy fatalizmus, amikor úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy az, ami éppen velünk történik, amiben benne vagyunk, az rajtunk kívülálló erőknek, hatalmaknak, összefüggéseknek köszönhető. Nincs hozzá közünk. Például történelemnek. Nagyapám nem szavazta meg annak idején, hogy két világháborút is végigcsináljon katonaként. Nem kérdezte meg senki erről. Abban a történelmi korszakban élt, amelyikben élt, azzal ez együtt járt. Mondhatnánk, hogy hát az ő sorsa az ettől függ, és ezt tette tönkre, vagy ez okozott neki bármi jót. Függhetünk a gazdasági helyzettől, és okolhatjuk a gazdasági szituációkat arra, hogy mi van velünk. A politikai helyzettől, ahogy alakulnak a viszonyok. Van, akinek tetszik, van, akinek nem. A munkahelyi körülményektől, a családi kapcsolatoktól, a családi dinamikáktól. Tehát sok-sok mindenre gondolhatunk úgy, hogy hát nem mi választottuk, egyszerűen adottság itt van az életünkben, és hát nem tehetünk róla. De gyakorlatilag ez egy énvédő mechanizmus bennünk, arra jó, hogy a felelősség súlyát enyhítsük, és kitegyük magunkból valami másra, történelemre, gazdaságra, politikusokra, Putyinra, Orbán Viktorra, Gyurcsány Ferencre, mit tudom én kire. Tehát áthelyezzük a felelősségét és a súlyát annak, amiben éppen benne vagyunk, és amivel küzdhetünk. Tehát ez a fajta fatalizmus, az egyik tévedés. A másik, ahogy az életünknek a dolgaira gondolunk, az meg a szélsőséges autonómia, amikor valaki abban hisz, hogy én vagyok a saját életemnek a kovácsa, rajtam múlik, hogy mi lesz velem. Ha én jól csinálom, jó lesz. Ha nem jól csinálom, nem jó lesz. Minden rajtam múlik. És ugye van egy csomó ilyen szólásunk is, mondásunk is, ami leírja ezt a fajta mentalitást. És bizonyos szempontból ez is igaz, az előző is igaz, de ha most erre gondolunk, hogy tényleg mi annyira autonómok vagyunk, be kell látnunk, hogy vannak korlátaink. Be kell látnunk, hogy a játéktér adott. Csak egy nagyon egyszerű dolog, egyre nagyobb probléma van ugye az oxigénnel itt a Földön. Széndioxidben egyre több van. Hát mi lenne eldöntenéd, hogy áttérsz? Hát végülis több lesz belőle, egyre több lesz, oxigénből egyre kevesebb. Hát döntsd el, térj át. Van hozzá lehetősége? Megpróbálhatod, egy pár perc erejéig menni is fog, de utána tudjuk, hogy mi fog következni. Tehát, hogy vannak játék, van egy játéktér, vannak korlátok, amik körbevesznek bennünket, tehát ez a fajta szélsőséges autonómia sem működik, bizony nem minden van a mi hatalmunkban. Viszont a mai ige az arra akar bennünket így fölbátorítani, hogy vegyük észre a felelősségünket, hogy felelősek vagyunk az életért. Egyrészt benne van Isten, és ő megkerülhetetlen, az összefüggéseket ő hozza, és nélküle sok minden nem elérhető. Tehát tőle függ. Mondhatjuk ezt. Ugyanakkor a másik oldalon Isten ebben az igében, meg sok másján a Bibliában rá akar világítani arra, hogy igen, de ő osztott lapot nekünk. Szerepet szán nekünk a saját életünk formálásában és alakításában. És hát, ha most egy karizmatikus gyülekezetben lennénk, akkor azt mondom, hogy vedd komolyan a hatalmat, amit kaptál Istentől. Most itt egy ilyen szolid baptista gyülekezetben vagyunk. Én mondanám azt, hogy hát vedd komolyan azt a lehetőséget, amit kaptál Istentől, hogy együttműködj vele a saját életednek a formálásában. Ez az ige ilyen szempontból egy nagyon-nagyon erős meghívás, hogy működjünk együtt Istennel. Amivel szeretném kezdeni, az maga a kép. Ugye maga ez az ige, ez a szakasz, ez a textus, egy gondolattal indul, benne van egy téma, ez pedig, hát erről nem fog prédikálni sokat, de azért megemlítem, mert ez is beletartozik, az, hogy akik igével szolgálnak, tanítanak egy gyülekezetben, arról a gyülekezet gondoskodjon, ehhez tartozik egyfajta hát érvelés Pálnál, valamiért érvelni kellett emelyett a Galata hívőknek az életébe, és ezt az egészet illusztrálja egy metaforával. És ugye a téma ez, hogy gondoskodni kéne a szolgálókról, az érv az, hogy ezzel is vetünk, és hát ez a vetés egyszer ki kell, és egy jó gyümölcsöt teremhet, vagy ha nem tesszük, azzal is vetünk, és az is vezet valahová. De egy metaforáról is beszél Pál. Én most nem akarok a szolgáltatók fizetéséről predikálni, bár az is megér egy misét. Inkább erről az univerzális érvről szeretnék prédikálni, hogy amit vet az ember, azt aratja is, mert ez az élet minden összefüggésére nézve fontos lehet. És hát ez a metafora, amivel indít a Szentírás itt ebben a szakaszban, ez azért érdekes, mert mi ettől nagyon el vagyunk szokva. Józsi bácsin kívül talán kevesen vagyunk, akik ezt úgy jól értjük, vagy úgy benne éltünk, mert hogy a mai világban ezeket a folyamatokat, amikre itt a Biblia hivatkozik, hogy Isten milyenek teremtette a világot, és hogy az élet az olyan, mint a vetés és aratás, az ilyen hozzám hasonló, meg hozzátok hasonló városi aszfaltbetyároknak ez nem egy mindennapos tapasztalat, mert másképp élünk, másképp oldjuk meg az életünk dolgait. Például csak egy példa, hogy is jelenik ez meg. Zalaegerszegen a Csácsi városrészbe értünk, ez régen egy falu volt, de hozzácsatolták a városhoz. Levente kicsi volt, rendszeresen mentünk sétálni, biciklizni, és egyszer az egyik ilyen alkalommal Levi leáll, és így lemerevedik. És akkor menjünk, Levi, gyere, és akkor nem, és teljesen így le van halva. És akkor nézem, hogy mi van. Hát disznóvágás, disznó a hintavason így lóg, ahogy kell. A Levi meg teljesen le volt merevedve, hogy mi történik. És akkor kérdezi, hogy apa, ezek mit csinálnak? Hát, no, ez disznóvágás. Hát, de miért csinálják ezt? És akkor kezdtem magyarázni, hát tudod, rántott hús, stb., te is szereted. És akkor így el van hűlve, és akkor így azt kérdezi itt a 4-5 éves bölcsességével, hogy de apa, ezeknek nincsen pénzük, hogy elmenjenek a Tesco-ba húst venni? És hát ez jól leírja a mi generációnkat, ez a tapasztalat, mert hogy mi nem ahhoz vagyunk szokva, hogy hittel elvetünk valamit, aztán egy hosszú időszakot várunk, és akkor majd lesz belőle esetleg valami, mert a Jóisten megáldja, és majd learatjuk. Hanem mi úgy készen kapjuk. Tehát a húst becsomagolva a polcon, forpakba rendesen, és nem tudjuk azt, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy én készen levegyek egy kenyeret a polcról. És hajlamosak vagyunk azt hinni, elvesztjük ezeket a nagy összefüggéseket, azt hinni, hogy hát ez úgy magától megtörténhet. Bemegyek, elveszem, és az enyém lesz. És hát szerintem az életvezetési krízisek, hogy annyira elharapóztak, egy picit talán azzal is összefügg, hogy ezt a fajta összefüggés rendszert, hogy Isten milyennek teremtette ezt a világot, és hogy az élet is hogy működik, elvesztjük a sok technokrata folyamatunknak az ismeretével, és ezeknek a természetes folyamatok eltűntek a szemünk elől, és nem ismerjük őket, nem tanítanak bennünket. Mert az első dolog, amit szeretnék így kiemelni ebből az igéből, hogy jól kell értsük ezt, hogy az ember által alkotott folyamatok, ezek ilyen technokrata folyamatok, nem élet van bennük, hanem teljesen másképp működnek. Például, hogyha veszünk egy adag ilyen vasércet, annak az elején, hogy azt én oda leteszem, és kinyerem belőle a fémet, még nem dőlt el, hogy mi lesz belőle. Ugyanis, hogyha van elegendő tudás, szándék, technológia és energiát fektetek be, akkor abból a kinyert fémből bármit csinálhatok. Csak az ötletek, meg a kreativitás, meg a pénz, amit be kell fektetni, meg az energia, amit bele kell tolni, meg a munka, amit hozzá kell rendelni, ettől függ. De mi mindent lehet csinálni egy fémből? Most gondoljatok bele. Az elején ott van a fémtömb, megveszi egy cég. És akkor abból csinálhat autót, csinálhat belőle tankot. Csinálhat belőle röntgengépet, de csinálhat belőle atombombát. Tehát, hogy mi döntjük el? De az élet, amihez itt a Szentírás a vetés és aratáson keresztül vissza akar vinni bennünket, az itt azt mondja, hogy ez nem így van. Ott a kiindulási pont eldönti az eredményt. Tehát, hogyha te elveted a búzát, abból soha büdös életben nem lesz lilium, ugye azt meg se lehet tenni, de legalább szép, nem lesz belőle kukorica, az búza lesz. A kiindulási pontnál el fog dőlni, hogy mire számíthatsz. És ez egy óriási különbség. A másik különbség, hogy a mi folyamataink olyanok, hogy amikor megalkotunk valamit, és a futószalagról legördül az Audi vagy a Mercedes, nem tudom, mit szerettek jobban. Én a minimorist szeretném, vagy inkább a lányom ígért nekem egyszer egy Ford Mustangot, hát nem tudom, mi lesz belőle. De hogyha az lejön a futószalagról, és beletesszük a fenekünket, azonnal megtörténik valami. Mi? Mi fog történni vele? Igen, berakjuk ötbe, aztán toljuk 200-al, de nem erre gondoltam, hanem töredékét fogja érni, azonnal elveszt az értékéből. Miért? Mert tudjuk, hogy amit mi alkotunk, az abban a pillanatban, hogy elkészült, elindul egy romlási úton, az értéke csökken, könyvelők, mit szoktunk ezért csinálni? Hogyha ezt fönt valahogy vezetjük ennek az értékét, elszámoljuk az amortizációt. Mert hogy csökken az értéke. De amikor Isten alkot és életet hoz létre, ez egy tök érdekes dolog, hogy nem így működik. Úgy működik, hogy megszületik egy kis csecsemő, az nincsen készen, és amikor a világra jött, egy hihetetlen nagy potenciál van benne. Fejlődni fog. Az autó romlani, az élet fejlődni. És hogyha valami krízisbe kerül és sérül, Isten belekódolta például a gyógyulást, hogy regenerálódni tud. Magától szinte. Szóval érdekes dolog, tök más az a folyamat, amit Isten alkot, és az, amit mi. És hát fontos lenne ezt valahogy az életünkkel kapcsolatban megérteni, visszamenni ezekhez, és egy picit többet mozogni a világnak azon az offline részén, ami a városon kívül van, és ránézhetünk, hogy hogy is megy például ez a vetés, aratás, vagy bármi az élet, amit Isten alkotott. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogy a kiindulási pont, amit elvetek, ha az életemre úgy gondolok, a szívemre úgy gondolok, az életemre úgy gondolok, mint egy szántóföld, tudhatom, hogy amit elvetek, az fog kikelni, ráadásul sokszorozódni fog. Sokkal több lesz belőle, mint amit én belevetettem az életbe, és nem lesz valami más. És nagyon érdekes, hogy itt a Galata levélben Pál, amikor ezt írja, akkor egy nagyon-nagyon erős érvet mögé tesz, azt mondja, hogy tudjátok, ez azért van így, mert Istent nem lehet megcsúfolni. Soha nem lesz olyan, hogy elveted a búzát, és azon kell aggódnod hónapokon keresztül, hogy mi a túró fog belőle kikelni, mert egyszer almafa lesz, egyszer lilium lesz, egyszer meg kóró lesz, soha nem tudom, mi lesz belőle. Ilyen nincsen. És ez egy nagyon fontos dolog, azt mondja itt a Biblia, hogy azért nincs ilyen, és azért nem is lesz ilyen, amíg világ a világ, mert Isten garantálja, hogy amit vetsz, azt arathatod is. És ez egy nagyon fontos dolog, a kiinduló pont, amit beleteszel az életedbe, amit belevetsz a szívedbe, az fog sokszorozódni, valamikor felszínre jön, és valamikor aratni kell. Vagy örömmel, vagy sírva. Szóval ez az ige nagyon fontos, mert van egy nagyon-nagyon pozitív üzenete is, hogy senki közülünk nincsen beleragadva a sorsába. Ki lehet belőle törni? Ki lehet törni belőle? Ha valaki nem elégedett valamivel, ami most az életében jellemző, kérdeztem ezt ugye, hogy van olyan terület, amit szeretné, ha másképp lenne, mint ahogy most van. Akkor a pozitív üzenete ennek az, hogy abba ki lehet törni. A nehéz oldala nekünk, ami 21. századi kis szívünknek, meg gondolkodásunknak, ez az, hogy ez viszont nem úgy működik, hogy készen leveszed a polcról, max beteszed a mikróba 3 másodperc, 400 watt, és készen van az új élet. Hanem azt mondja itt a Biblia, hogy ez úgy néz ki, hogy akkor gondolkodj el azon, hogy mit szeretnél aratni, nézz egy picit előre a jövőbe, mire vágysz. Utána gyere vissza a jelenbe, és vesd el azt. És adj Istennek időt hozzá, ki fog belőle valami fejlődni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos összefüggés, és az életünkkel kapcsolatban érdemes ezt végig gondolni. Amit még akarok mondani, hogy akkor, mikor a Szentírás erről beszél, akkor a felelősségünkbe akar visszahelyezni Isten, és azt akarja velünk megértetni, most ezt egy kicsit ilyen evangélikál hívő mentalitásra akarom lefordítani, hogy a kegyelem az nem azt jelenti, hogy Isten kivon téged az életedből, hanem hogy bevon téged az életedbe. Tehát nagyon rosszul gondolkodunk, hogyha azt gondoljuk, hogy Isten mentesít mindantól, amit én elvetettem, azért, hogy most élvezhessek valami olyat, amihez egyébként nem volt közöm. Isten visszahozza a lehetőséget, hogy közünk lehessen az életünkhöz a kegyelmén keresztül, és nem függetlenít tőle. Tehát az életünk nem függetlenül olyan, amilyen, amiről most szél az életünk, azt valamikor elvetettük. A reakcióink, az erőfeszítéseink, a mulasztásainknak a gyümölcsei, eredményei. És hát vannak dolgok ezzel kapcsolatban, amik örömmel töltenek el bennünket, és azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy valamikor fektettünk bele, mert most jó ezt aratni. És lehetnek olyan dolgok, amikre ha ránézünk, akkor azt érezzük, hogy de kár, hogy nem voltam észnél az életemnek egy másik szakaszán, mert most valami olyasmit kell aratnom, amit nem szívesen teszek. De ha ilyen van, ne felejtsük el, nem vagyunk beleragadva a sorsunkba, ki lehet ebből jönni. Lehet azt mondani Istennek, hogy akkor most gyomláljunk együtt, Uram. és kérek új vetőmagot, mert valami más szeretnék látni, és szeretném elvetni. És akkor változások lesznek az életünkben. Ami még nagyon fontos ezzel a fatalista lelkülettel, amit már említettem kapcsolatban, mondom azt, hogy a Szentírás, amikor erről beszél, és most ez egy fontos zárójel, mert ez a szakasz nem szól erről, de ha ezt a témát a teljes Szentírás fényébe vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy igazából az ember életében hárman vetnek. Isten, az ember maga, és a ott van a konkoly példázata. Ki vet még? Ugye a gonosz is vet. Tehát három szereplő is vet, éppen ezért ez a kérdés az életünkben egy nagyon fontos dolog. És lehet, hogy valamire úgy gondolok, hogy hát, na de én nem tehetek arról. De szeretném azt mondani nektek, hogy nem csak az aktivitásunkkal vetünk, hanem a reakcióinkkal is vetünk. Például a lelki gondozók, terapeuták, pszichológusok mondják azt el, hogy nagyon fontos összefüggés, mikor egy embernek a gyógyulását elő akarják mozdítani, hogy ki lehessen rángatni őt abból az összefüggésből, amitől szenved, hogy velem valaki valamikor milyen szörnyűséget tett, és én még mindig azt szenvedem. És ez egyébként igaz. Ez a történet egyik fele. Viszont van egy másik fele, mindenki, aki embereknek ilyen segítő szakmában segít, tudja azt, hogy a másik fele a történetnek ez a te reakciód. Ahogy nézel emiatt magadra, a többi emberre, az életedre, a jövődre, a reakciód, amit ez benned előhívott. És ezzel te is vetettél. És sok ember saját magát teszi tönkre a reakciójával. Az, aki őt tönkretette, vagy valamilyen sérülést okozott neki, már rég nincs ott, rég nem él benne abban a kapcsolatban. Mégsem tud gyógyulni és kijönni belőle, mert a reakcióját folyamatosan veti a szívébe és az életébe. Tehát nagyon fontos és érdekes dolog, hogy két ember átmegy egy tragédián, mondjuk két ember diszfunkcionális családba születik mind a kettő, az egyik tönkre megy tőle, és az egész élete egy romhalmazzá válik, és tudjuk sajnálni őt, nem ezt érdemli egy kisgyermek, hogy egy olyan családba érkezzen. De azt látjuk, hogy egy másik ember, aki szintén ilyen közegbe kénytelen volt megérkezni és fölnőni, és az egész gyerekkorát szenvedéssel eltölteni, ő meg tanul ebből. Megtanulja azt, hogy milyen családot nem akar, és egy szép családi életet él. Miért van az, hogy egy cég a gazdasági válságnál tönkre megy, és föl kell számolni, egy másik cég meg maximum lelassul? Azért, mert reagálunk is. Tehát nem csak dolgok történnek velünk, hanem mi is reagálunk a dolgokra, és ez a reakció is magvetés. Mindenképpen minket befolyásol, de sok minden mást. Tehát van egy nagyon-nagyon pozitív üzenete ennek az igének, és ezt majd sokszor szeretném elmondani, hogy nem vagyunk bezáródva a sorsunkba, ki lehet belőle jönni, de a kijövetel ez a magvetésen keresztül történhet. A vetés és aratás törvényszerűsége az, amit Isten szeretne, hogy valahogy megértsünk, és ezen keresztül nézzünk az életre. Hát a Galata hívőknek ez valamiért nem ment. Egyébként tele van ez a levél nagyobbnál nagyobb problémákkal, ez például az egyik volt. És hogy ez egy mennyire komoly dolog, hogy ezt ők valahogy nem akarták komolyan venni, úgy kezdik a 7. vers, hogy ne tévelyegjetek. Isten nem lehet megcsúfolni. Tehát, hogyha mi ezt az összefüggést figyelmen kívül hagyjuk, akkor olyan helyzetbe keveredhetünk, mint a Galata hívők, hogy egy összefüggést figyelmen kívül hagyva valami olyasmire vágyunk az életben, amit Isten másképp akar. Tehát a három dolog, amit mond, ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, az élet úgy fog működni, mint a vetés és az aratás törvényszerűsége, és amíg ez a világ, addig ez így lesz, Isten garantálja. A Biblia szerint az emberek életében hárman vetnek, ahogy mondtam, éppen ezért fontos, hogy valahogy számoljunk a gonosszal is. Én most ma erről többet nem akarok már, mint őróla beszélni, inkább akarok arról beszélni, ahogy mi csináljuk ezt, és Istenről, ahogy ő csinálja ezt. De tudjunk róla, és ha kell, akkor gondoljuk végig azt az összefüggést is. És néhány elvet szeretnék akkor kiemelni. Az első az a hasonlóság elve. Egy picit már beszéltem erről, tehát hogy a hasonló hasonlót szül. Amit vet az ember, azt aratja. Tehát az aratásnál a számodra megfelelő eredményt akkor várhatod el, ha annak megfelelő dolgokba fektettél be az életedbe. Ha más, akkor nem. És ez egy nagyon érdekes dolog keresztényként, evangélikális karizmatikus hívőknek pláne, ez egy nagyon érdekes összefüggés, ezen gondolkodni, hogy ha búzát vetek, búza lesz belőle. Csináljunk egy gondolatkísérletet. Elvetek egy nagy adag búzát a földembe annak érdekében, hogy jó nagyot keressek rajta az aratáskor. Igen ám, de olvasom a HBG-t, hogy mindenki ezt tette. Akkor mi lesz ennek a következménye gazdasági szempontból? Túlkínálat, alacsony árak. Na de én egy evangelikál hívő vagyok, vagy én egy karizmatikus hívő vagyok. Semmi baj. Kimegyek a földemre, hittel megvallom, hogy ebből a búzából már pedig az aratásra kukorica lesz. Vagy elmegyek egy híres szolgálóhoz, és megkérem, hogy na most akkor legyen szíves hittel nagyot imádkozni azért, hogy az én búzámból kukorica legyen. Fog működni? Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs értelme hittel imádkozni. Nagyon is van. Nagyon is van. Csak hol és hogyan. Például, hogyha arra jövök rá, hogy bújik ki a család meg a kóró az életemben, akkor van helye az imádságnak. De nem abban az értelemben, hogy a pásztor legyen szíves felszívni magát szellemileg, ráolvasni, és most változzon meg azonnal az életemben az a kóró búzává, hanem hogy a pásztor, vagy a testvér, vagy bárki imádkozzon, értem, hogy az én szívem legyen kész arra, hogy most gyomláljak, kérjek új vetőmagot, elvessem, és megvárjam, ami ki kell az, amit Isten megígért, hogy meg fog történni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az elején, amit belevetünk az életünkbe, el fogja dönteni, hogy valamikor az ki kell, és hogy mi lesz benne az életünkben. Úgy döntöttem, hogy egy példán folyamatosan végigmegyek, de hát az élet sok területére vonatkozhat ez a házasság, mert magyar statisztikák szerint ettől szenvedünk a legtöbben. Még a hívők is, mi is. Tudjuk, hogy ugye két üzemódja van a házasságnak, az olajozott, meg a csikorgós. Az egyik jól esik, a másik meg fájdalmas. Szóval ismerjük ezt. De ti gondoljátok bele mindig azt, ami előjött az Isten tisztelet elején, amikor kérdeztem, hogy ti hol érzitek azt, hogy valamit változni szeretnétek. De hogyha valaki egy jó házasságra vágyik, és most éppen romokba hever, akkor nem nagyon fog működni, hogy beadtuk már a vállópelt, két hét múlva meg is fog történni, de adunk még egy utolsó esélyt a Pistinek vagy a presbitereknek, imádkozzanak ért, és megváltozik. Ez nem így megy. Ez nem így megy. Ha rájövök arra, hogy hát a házasságom az pont nem úgy működik, ahogy én azt szerettem volna, amiről álmodtam, mikor kimondtam a boldogító igent, és még ott a rózsaszín ködbe ott jól elvoltam, pont nem arról szól, akkor eljött az ideje a sírvagyomlálásnak, és eljött az ideje azoknak a magoknak a bekérésének Istentől, amit talán úgy érzem, hogy pont nincs. Tehát, hogy pont nincs szeretetem, pont nincs türelmem, pont nincs hajlandóság a megbocsátásra, stb. És elvetem, és elvetem, és elvetem, és időt adok a jó Istennek, és megváltozik. Két év múlva, három év múlva, aztán lehet, hogy előbb. De hogy ez egy nagyon fontos összefüggés, hogy el kell vetni a jó magot annak érdekében, hogy az életünkben valami olyan dolog növekedhessen ki, amire vágyunk. Szóval sok dologra érvényesíthetjük, ha valaki szeretetteljes kapcsolatra vágyik másokkal, vagy erre vágyik Istennel, üres vallásos rutinok helyett, akkor lehet, hogy vetni kell először. És nem azon hőzöngeni, hogy hát itt valaki nagyon nem jól csinál valamit, a mai kereszténység, a mi gyülekezetünk, vagy nem tudom mit. Tehát vetni kell, nekem is vetnem kell. Ha szeretnék egy igazán jó gyülekezetet, ez rám is tartozik, ha én a tagja vagyok, nekem is vetnem kell. Lehet, hogy például őszinteséget először, hogy szerintem, fiúk, valamitől eltértünk, amitől nem kellett volna. Utána meg szeretetet, hogy de én is hajlandó vagyok áldozatot hozni, ért, hogy ez majd másképp legyen valamikor. Szóval a mai embernek ezt az összefüggést, ezt nagyon-nagyon fontos fejben tartani, hogy minden, amire vágyunk, hogy az életünkben benne legyen, az majd fog benne lenni, abban az esetben, ha most jó dolgokat vetek. Azt kell elvetnem, amit látni akarok, mert hogyha betakarítok valami olyat, amiért én nem vetettem, az rablás vagy lopás. Tehát az életemet nekem kell művelnem, és nekem kell felelősséget vállalni érte. amit elvetünk, azt fogjuk aratni. Jót kell vetni, hogy jót arassunk. Tehát az első összefüggés. A második, amit szeretnék így kiemelni, ez a múlt, a jelen és a jövő egységének az elve. A 8.-9. versben megjelenik ez, főleg a jelen és a jövő, de a teljes Szentírás fényében a múltat is oda kell tennünk. Azt olvastuk ott, hogy mert aki a testének vett jelen idő, az a testéből arat majd jövő idő, pusztulást. Aki pedig a lelkének vett jelen idő, ugye a lelkéből fog aratni örök életet, jövő idő. Tehát itt látjuk a jelen és a jövő kapcsolatát. De hogyha teljes Biblia fényében vizsgáljuk ezt, és ez a sztori is egyébként kifejezi ezt, akkor azt látjuk, hogy a múlt, a jelen és a jövő az együtt van benne, és egy olyan szétválaszthatatlan egység van, amit Isten megalkotott így, és ezt nem tudjuk mi mássá tenni. Az első dolog, hogy a jelenben három dologra van szükség, három dolgunk van. Az egyik tanulni a múltból. Tehát, hogyha én most aratok valamit, és az jó, érdemes elgondolkodni rajta, hogy mi volt a vetés, mert nagyon fontos dolgot tanulhatok belőle. Ha most én aratok valamit, ami nem jó, és igazából rosszul esik nekem, akkor is érdemes elgondolkodni a saját felelősségem mentén, hogy oké, mit vetettem, amiből most ez kell ki. Tehát a jelenben az egyik feladatom az a tanulás, és a múltba nézve tudom ezt megtenni. Aki nem tanul a jelenben a múltjáról, vagy a múltja alapján, az a jövőben buta lesz. A második, hogy élvezni kell a jelent. Tehát, hogy az is a dolgunk, hogy ami viszont most aratható és jó, azt vegyük észre. Tudjunk örülni neki, tudjuk élvezni azt, tudjunk hálát adni ezért. Ha ennek mégis a fonákja van jelen, hogy most igazából nekünk sírva kell aratni, akkor megvan a sírásnak is a helye, semmi baj. Ez az élethez tartozik. A gond az lenne, hogyha nem lennénk hajlandóak sírni azon, hogy sírni kell, és nem lennénk hajlandóak a következő lépésre, hogy a jelenben viszont akkor vetni kell. És ez a harmadik dolog, ami nagyon fontos, és ez a jövőhöz kapcsol bennünket, hogy a jelenben a dolgunk, hogy vessünk a jövő érdekébe. Tehát most kell befektetni abba, amit majd látni szeretnénk egykor. Tehát a jövő az a jelenből nő ki, ami a mai nap vetése, az lesz a holnapi napnak az előfeltétele, tehát hogy ez megkerülhetetlen. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a vágyaink azok soha nem a mában érhetők el. Soha. A vágyaink mindig a jövőben érhetőek el, de csak akkor, ha má, a mai napban teszek érte, áldozatot hozok érte, és majd erről lesz még szó. Tehát a jó házasságra visszatérve, nem érhető el úgy, hogy berakom a férjemet 3 másodpercre 400 wattra a mikróba, és puty, kijön belőle a jó férj. Feleségek se így működnek sajnos. Szóval ez így nem jön össze. Hogyha a házasságra hatást akarok gyakorolni, és változtatni szeretném, mérlegelnem kell, hogy mit kell ehhez ma elvetnem, és a jelenben azt elengednem kell, áldozatot kell hoznom, és bíznom Istenben, hogy nem fog becsapni engem, abból lesz egyszer egy pozitív eredmény. Tehát a jelen arra való, hogy elvessem azokat a magokat, amiket látni szeretnék. Ha nem tudjuk a jelenben, az áldozat hozatal szintjén belevetni azt az életünkbe, amit kell, akkor le kell mondanunk arról a jövőről, amire vágyunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy belássuk ezt valahogy. De van itt a 8.-9. versben egy ellentét is, ami nagyon fontos, hogy ne értsük félre. Azt olvastuk ugye, hogy mert aki a testének vett, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a lelkének vett, az a lélekből fog aratni örök életet. Tehát így úgy tűnik, hogy egy ember életében két nagy szántóföld van, amibe vetni lehet, a testünk és a lelkünk. A Tomi már ezzel indított, ugye a táplálkozás oldaláról, ma, hogy fölvezett az Isten tisztelet elejét. Tehát lehet a testünknek vetni, és itt egy picit sok hívő félreérti azt, amit a Galata levél itt mond, az eredeti szó az nem a kárhozat. Tehát, hogy sokan úgy értik, hogy aki a testének vet, az igazából a kárhozatnak vet az életében, hanem az eredeti szó az pusztulást, leépülést jelent. Ez magyarul annyit jelent, hogy kell vetnünk a testünknek is, hiszen itt élünk ezen a földön, Isten adta nekünk az életünknek ezt az összefüggését, itt élünk. Ruházni kell, etetni kell, kell egy ágy, ahol lefekszünk, stb. Tehát konditerembe kell járni, hogy meglegyen a kondíciónk. Oké, rendben van. Szükséges. Ez is egy vetés. Én például a derékfájásommal tudom, hogy elmulasztottam időbe egy-két dolgot. A másik terület az életünknek az a lelkünk, hiszen az ember az nem csak egy fizikai lény, hanem nekünk lelkünk van. Több vagyunk annál. Spirituális lények vagyunk. És ilyen szempontból is vetni kell. És a mai kor emberének az a nehéz, hogy mi egy olyan testkultuszban élünk benne, hogy a testünk egészsége, szépsége, ápoltsága, kényelme, felajzása, lenyugtatása, mit tudom én, tehát, hogy ezért költünk, dolgozunk egy csomót, hogy költsünk erre. És rendben van, ebből kell sok minden. De a másik oldalon költünk-e a lelkünkre? Pénzt kiadni egy lelki gyakorlatra. Pénzt kiadni egy olyan képzésre, ami átsegít engem azon, hogy valamivel megbírkózzam. Picit nehezebb. Tehát, hogy megveszem a húsvéti sonkát, tök egyértelmű, de hogy mondjuk elmegyek egy lelki gyakorlatra, az nem biztos, hogy belefér a költségvetésbe. Tényleg? Tehát, hogy vetünk, és a különbség az az, hogy az egyiknek az eredményeit itt kell hagyjuk, le fog járni a szavatossági ideje, az a pusztulásnak vetjük, aki a legtöbbet nyár a konditerembe, az is egyszer megöregszik, és kamposbotta fog járni, vagy járókerettel, mint én. De vetünk a lelkünknek is, ha vetünk, és ez az örökké valóság nézve, valóságra nézve hoz áldást az életünkbe, aratást, amit akkor is élvezni fogunk, amikor már nem itt leszünk. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ezt a két dolgot összehangolni kell. Nem kijátszani egymásnak, tudnunk kell, hogy igen, vetnünk kell a testnek, itt élünk, testben élünk, ugyanakkor vetnünk kell a léleknek, mert egy olyan jövő felé haladunk, az örökké valóság felé, ahol nagyon sok dolog fog fakadni abból, hogy itt és most mit tettünk. Mit vetettünk el? Tehát ez az ellentét nagyon fontos, itt a harmónia, a meghívás, ide is és oda is kell vetni. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, ez az áldozatnak az elve. A hetedik versben háromszor szerepel az, hogy vetni. Mit csinál az, aki vet? Gondoljatok rá, hogy van 100 kiló búzám, abból megeszek 80-at, de meghagyok 20-at, hogy vetni is tudjak. Az a 20 az micsoda? Belevetem a földbe, és átadom a rothadásnak. Elengedem. Áldozatot hozok. Tehát az áldozat elve nagyon fontos, hogy amikor eredményeket szeretnénk látni, szép dolgokat, amiről az életünk szólhat, nem fog menni áldozat nélkül, mert a jelenben vetnünk kell, ez lefordítva azt jelenti, hogy áldozathozatal nélkül nincs olyan jövő, amire vágyunk. Ugye nincs profit befektetés nélkül, nincs aratás vetés nélkül, nincs áldás áldozat nélkül. Ez a jelenlegi üdvözleti korszak és ez az összetört virág, amiben benne élünk, ez így működik. Ez az alapelv megkerülhetetlen. Úgy is fogalmazhatnék, hogy aminek az érdekében a jelenben nem tudsz elengedni dolgokat, azt a jövőben nem tudod birtokolni. Tehát áldozat nélkül nem építhető jövő, csak felélni lehet a jövőt áldozathozatal nélkül. Ezért van az, hogy nem lehet csak mindig a vágyaink és a pillanatnyi kívánságaink után menni, néha meg kell zabolázni magunkat, hogy elengedni tudjunk, vetni tudjunk, áldozatokat tudjunk hozni. Ha valaki jó házasságra vágyik, rengeteg dolgot kell ugye föláldozni, főleg akkor, hogyha nehezebb korszakot élnek meg. A legtöbb ember az áldozat elvét ilyenkor megkerülni szeretné, és az elvárásokkal operál. Hogy elvárom tőled, hogy jobb feleség legyél, jobb férj legyél. Elvárom tőled, hogy törődj velem. Elvárom tőled, hogy szeress engem. Elvárom tőled, hogy vegyél figyelembe engem. Ezek fontos dolgok, vagy nem fontos dolgok? Ugye, szavazzuk meg, fontosak. Csak a kérdés, hogy nem fordítva ülök a lovon? Tehát, hogy pont arra lenne szükség, Tamás, hogy azt gondolod szeretetre, akkor most vessél szeretetet. Azt gondolod, hogy vegyenek figyelembe, akkor most te vegyed figyelembe. Azt gondolod, hogy a másik tehetne valamit, akkor most tedd meg te azt. Mert ez van a te hatalmadban, áldozatot hozni abból tudsz, ami a tied. Ha a szomszédét veszed el ezért, vagy a feleségedét, akkor az egy rablás. A tiedet kell feláldozni, az én egómat, az én önérzetemet, az én céljaimat, az én álmaimat, az én vágyaimat, és befektetni annak érdekében, hogy másképp legyen egyszer. Ez nem működik máshogy. Feláldozni azt lett, ami az enyém. Az én egómból, meg az én általam birtokolt dolgokból. Például a gyermekeinkre vágyunk, hogy milyen szuper emberek legyenek. Mennyi áldozatot kell hozni amitől megszületik, és amikre elengedjük a kezét egy gyermek életében. Nagyon sokat. És ráadásul mindig mást. Ugye egy tinédzserrel nem lehet operálni a régi módszerekkel, mert lehet fegyelmezni, csak nem is egy jóra visz. Most éppen az elengedést kell nekem tanulni, neki meg a felelősségvállalást. És ez egy nagyon nehéz folyamat neki is, meg a szülőknek is. Szóval nem olyan egyszerű, főleg keresztényként, hogy gondolkodunk erről. De vetni kell folyamatosan, és ez áldozathozatalt jelent, mert azt nem használom föl a pillanatnyi jólétem érdekében, hanem a jövő miatt engedem el. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az enyémet tudom feláldozni, és jó, ha megteszem, mert akkor érhető el a vágyott jövő. A következő, amit ki szeretnék emelni a 9. versben, ez a cselekedetek elve. Azt mondja, hogy a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyük a jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Tehát hogyan lehet vetni, ugye ez ilyen elvont fogalom? Hát cselekedetek által. Tehát tenni kell dolgokat, gyakorlatban meg kell valósítani dolgokat. Ez egy nagyon-nagyon fontos összefüggés. Tehát nem elég vágyakozni a jóra. Nem elég dumálni a jóra. És ez keresztényeknek nagyon fontos, mert mi nagyon sok ilyen, most finoman szeretnék fogalmazni, egyszer valaki megintett, hogy nem ilyen imaház kompatibilis szavakat használok néha. Szóval, hogy is mondjam szépen. Igen. Szóval nem elég csak vágyni a jóra, mert, és beszélni róla, mert mi keresztények hajlamosak vagyunk arra, hogy ilyen verbális erőfeszítéseket tegyünk. Tehát hívhatjuk ezt sok mindennek, bizonyságtételnek, hitvallásnak, blablabla. Bla. De itt a Galata levél kétszer utal arra, hogy ha vetni akarunk, az azt jelenti, hogy tenni kell. A 21. századi embernek ez még fontosabb tudni. Ez azt jelenti, hogy le kell jönni az online térről, be kell lépni az offline térbe, és nem elég posztolni, nem elég lájkolni, nem elég emojit küldeni, tenni kell. Tehát ez a meghívás, ez erről szól, hogy csináld a való világba a valódi dolgokat, akkor válhatod, hogy az életben olyan dolgok is előjönnek, fölbújnak a talajból, amiket aratni szeretnél. Egyébként a Jakab levele nagyon sokszor utal erre, a hit cselekedetek nélkül halott, vagy a hit cselekedetek nélkül meddő, tehát a tettek nélkül csak félig jutottunk el a cél felé, hogyha azt mondjuk, hogy mi hiszünk, stb., de nem tesszük. Tehát meg kell találnunk a véghez vitelnek a módját, végre kell hajtani a dolgokat, meg kell csinálni. A következő dolog, amit még szeretnék kiemelni, ez a minden napnak a maga idejében. Ez az időzítés elve. Máshol a Biblia azt mondja, hogy mindennek rendelt ideje van. Úgy is mondhatnám, hogy ez az elfogadás és a döntésnek az elve, hogy a vetés és az aratás idejét elfogadnom kell, és arról kell döntenem, hogy abba én beleállok a megfelelő időpontban. Lehet bármikor vetni? Józsi bácsi, azt kérdezek, te szakértő vagy, traktoroztál minden, mit? Egy csomó aszfaltbetyár. Na, ugye? Megmondtam. Szóval, ha jól tudom, van olyan, hogy korai, meg van olyan, hogy késői vetés. De ha azt mondom, Józsi bácsi, menjünk buzát vetni decemberbe, mit fogsz mondani rá? Nem mondd ki, nem mondd ki, Józsi. Na, de a lényeg, hogy látnunk kell, hogy igazából rendelt ideje van, bizonyos tóli keretek között én dönthetek róla, de ha nagyon ki akarom tolni onnan, bajba leszek, veszélyeztetem a vetésnek a jövőjét, ha későn vetem el, ha korán ketem. Tehát itt, amit mond a Galata levél, hogy a maga idejében, ez egy nagyon-nagyon fontos összefüggés. Most bocs, fiatalok, hadd hozzak egy példát nektek. Például nálunk ez egy folyamatos gond, matek. Tehát matek államvizsgára kell menni. Ugye, most gondolkodjunk egy átlag hívő fiatalba. Hát tudja, hogy lesz államvizsga matekból, tudja azt, hogy n-dimenziós teret kell majd deriválni, azt sem tudom, mi az egyébként, de nagyon tetszett, így hallottam, komoly dolognak tűnik. Szóval tudja, de mondjuk ezzel nem sok mindent csinál, hanem eljár dicsi alkalmakra, mindenféle konferenciákra, összejövetelekre. Hát jó a zene, jó a társaság, ott lehet csajozni is, meg bepasizni is. Végül ezek fontos alkalmak. Egyébként tényleg azok. De az n-dimenziós tér tekintetében nem biztos, hogy jó magvetés. És hogyha eljön az aratás kényszere, és be kell menni az államvizsgára, akkor lehet, hogy a egyel kevesebb konfi, meg az egyel kevesebb dicsi alkalom, és az egyel vagy kettővel több tanulás vagy gyakorlás segített volna ebbe. Ez egy nagyon-nagyon fontos összefüggés, hogy a megfelelő idő. Ugye ilyenkor mit csinál egy átlag keresztény fiatal? Hát átfuti a tartalomjegyzéket gyorsan, ebből tudja, hogy mi az, amit nem tud. Megtanul mondjuk egyet, hogy Istennek is adjon esélyt a 100 tételből, és hittel megvallja, hogy már átment az államvizsgán. És utána, még a legjobbak, ez a kedvencem, ilyen csoportot, közben járó csoportot szervez a Facebookon, hogy ima, bőjt és szellemi harc, mert megyek államvizsgázni matekból, de semmit nem tanultam. Hát nem tudom, ti találkoztatok-e ilyennel, én összefutottam egy-két ilyen dologgal. Igen. Isten megteheti esetleg, ha akarja, hogy egy ilyen helyzeten átlendítsen minket, de lehet, hogy érvényesíteni fogja a vetés és az aratás törvényszerűségét, és azt mondja, hogy tudod mit, ez egy jó alkalom, hogy megtanuld azt, hogy nem vagyok se Uri Geller, se a télapó. Szóval, hogyha szeretné átmenni a matek államvizsgán, akkor becsületbeli dolog, hogy készülj föl rá, és majd azt a készülést megáldom. Hát most ezt vetetted, most aratsunk, és utána gyomláljunk, és vessünk valami mást. Tehát a vetésnek megvan a megfelelő ideje, és az életünknek a területeit kicsit összhangba kell hozni egymással, és Isten nem fog belemenni abba, hogy vele takarózva az általunk megcsinált vagy meg nem csinált dolgokat megmásítsuk. Azt mondja, hogy működik a megbocsátás, gyere, beszéljük meg, mi is történik most veled, én tudok neked megbocsátani. Tudok segíteni neked abban, hogy gyomláljunk. Én tudok neked adni új vetőmagot, amire te vágysz, hogy azt vesd el. De nem lehet Istent megcsúfolni. Tehát, hogy minek van az ideje, és minek nem, abban gyakoroljuk a hitünket, hogy mi igazodjunk Istenhez, és ne azt várjuk, hogy ő igazodjon hozzánk. A megfelelő időbe vessük el azt, amit kell. És még szeretnék röviden áttérni, Isten hogy van ebbe benne, mert első ránézésre úgy tűnik, hogy mi vetünk, mi aratunk, minden rólunk szól, hogy is van ebbe benne Isten, és csak négy egyszerű dolgot gyorsan akarok mondani. Isten benne van az életünkben azon keresztül, hogy ő már vetett bele. Már vetett bele. János evangélium az Úr Jézus készül a keresztre, és a tanítványait is készíti arra, hogy mi vár rájuk, és azt olvassuk, hogy bizony mondom nektek, hogy a búzaszem, ha nem esik a földbe és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én leszek, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült a lelkem. Jézus az áldozathozatalra készül, hogy az áldozatot belevesse a történelembe, belevesse az én életembe, meg a tiédet. Azt mondja, hogy megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Isten, ha gondolunk ebbe az egész nagy képbe, vetés, aratás, élet, Isten már vetett az életedbe. Húsvét, emlékszünk rá, mi történt a kereszten, és hogy üres a sír. A legnagyobb magvetés, a legnagyobb áldozat. Annyira fontos az az áldozat elve, hogy Isten nem tudta és nem is akarta ezt megkerülni. Érted és értem. Tehát az egyik, Isten vetett az életedbe. A másik, te dolgod a vetés, de üres kézzel jöttél ebbe az életbe. Ki adja hozzá neked azt, amit vetned kell? Honnan veszed? 2 Korintus 9.10, aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja a vetőmagotokat, és megszaporítja az igazságotok gyümölcsét. Van olyan, hogy nem találjuk a forrást ahhoz magunkban, amit abban az adott helyzetben vetni kéne, hogy más legyen a helyzet a családban, más legyen a helyzet a munkahelyen, más legyen a helyzet a gyülekezetben, más legyen a helyzet bárhol. És azt mondom, hogy Uram, nincs erőm. Oké. Itt azt mondja az ige, hogy nem is baj, tudnod kell, Tamás, hogy ami igazán számít, és ami nagyon fontos, azt Isten tudja neked odaadni, mint vetőmagot. Ő az, aki magot ad a magvetőnek. Szóval kérd el tőle. A következő dolog, ahogy Isten benne van, hogy te dolgod a vetés, de kiadja a növekedést. 1 Korintus 3.7. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Nagyon fontos, hogy ha én hittel megteszem, elengedem a jelenben azt, amit áldoznom kell a jövő érdekében, azt Isten meg fogja áldani, ő adja a növekedést. Az életben, amikor ezt az összefüggést nagyon tudták, hónapokat kellett válni reménységgel és hittel, hogy kikeljen az a búza, amit elvetettek. De nem volt kétség, hogy ki fog kelni. És itt Isten azt mondja magáról, hogy Tamás, légy nyugodt, vesd el, amit kell, én megadom a növekedést ehhez. A felszín alatt nagyon fontos folyamatok indulnak el, mikor megtesszük azt, amit tennünk kell a jövő érdekében. És ami ebben az összefüggésben fontos, hogy meg kell tanulnunk várni, türelmesen kitartani az eredményekig. A másik, meg kell tanulnunk hinni, hogy nem hiába való a jót tenni, mert Isten el fogja hozni az aratásnak az idejét, és meg kell tanulnunk imádkozni, ami egy belső aktivitás, hogy amíg várunk, Isten tartson meg bennünket abban a lelkületben, amiben várni kell az aratásig. A negyedik dolog, hogy te dolgod a vetés, de kihozz el az aratás idejét. Ugye a maga idejében azt mondja itt a Galata 6.9, vagy például Máté evangéliuma, ugye misszióról van szó, de kimondja ezt az összefüggést ott, hogy kérjétek az aratás urát. Isten az aratásnak is az ura. Ő elhozza az életünkben is azoknak a dolgoknak az aratásának az idejét, amire mi vágyunk. Szóval, összefoglalva, szeretném megkérdezni, hogy gondoltál-e valamire tényleg az elején, amikor azt kérdeztem, hogy van-e az életnek olyan területe, amivel kapcsolatban egy kicsit másra vágysz, mint amivel most küzdesz? Ha igen, akkor most szeretném, hogyha így Isten elé vinnénk, és ennek a fényében átgondolnánk, Isten nem varázsló, hanem atya. Nem úgy akar gondoskodni arról, hogy az életem más legyen, hogy hip-hop kiragad belőle, hanem hogy segít átgondolni, tanítani, fejleszteni akar. Segít átgondolni, hogy minek a következménye az, ami most van. Ha ez egy jó dolog, akkor látnom kell őt benne, és látnom kell a hitemet, ahogy beletettem az ő kezébe az enyémet. Ha ez egy rossz dolog, és akkor hálát tudok adni. Ha ez egy rossz dolog, akkor is látnom kell, hogy hagytam ki Istent az összefüggésből, és hogy mi is az, amit tettem, ami most kikelt. Tehát vállaljam el a felelősséget Isten előtt. A második dolog, hogy semmelyikünk sincs bezáródva a sorsába. Ki lehet jönni abból, ami most van, el lehet érni egy olyanhoz, ami jobb, ami inkább van összefüggésben a vágyainkkal, de a vetésen keresztül. Isten akkor is tud magot adni, ez a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, amikor magadban nem látod a forrást. És a másik, hogy légy türelemmel, Isten felügyeli a vetésedet, akkor is, amikor nem látod a változást, mert még a mélyen zajlik, de egyszer ki fog jönni a felszínre. Szóval szeretnélek hívni, bátorítani benneteket, hogy most egy picit csendbe legyünk, hajtsátok le a fejeteket, és néhány konkrét dolog, ami úgy motoszkál bennetek, hogy ha jövőre gondolok, én szeretném ezt vagy azt látni megjelenni, vagy szeretném ezt vagy azt látni eltűnni az életemből, akkor tedd fel a kérdést, hogy amiről ez ige most tanított bennünket, akkor ez most mire hív téged? Mi az, amit Isten ajánl neked? Hogyan szólítja meg a hitedet, hogy kapcsolódj ő hozzá a saját életed formálásában. Így egy pici csendben legyünk Isten előtt, imádkozzunk magunkban, és én befejezem imádságot, és Tominak visszaadom a szót. Csendesedjünk, imádkozzunk így magunkban. Édesatyám, köszönjük neked azt, hogy te felügyeled ezt a világot, és bár sokat titok benne, és mi nem látjuk át teljesen, hogy mi hogyan történik, mégis tettél ígéreteket nekünk, hogy amíg világ a világ, néhány dolog úgy lesz, ahogy te mondtad, hogy amit vetünk, azt arathatjuk. Köszönjük azt, hogy nem sok mindenünk van, amit mi el tudunk vetni saját erőnkből, hogy tőled kaphatunk ehhez vetőmagot. És te tudod, hogy itt külön-külön nekünk mi a fontos most, hogy mi az, amiben megszólítva érezzük magunkat, attól, hogy tudjunk hittel reagálni, tőled elvenni, és belehívni téged azokba az összefüggésekbe, amikben éljük az életünket. És megengedni, hogy jó dolgok belekerüljenek a szívünknek a talajába, az életünk talajába, ami tőled van, és hogy kikelhessenek, hogy arathassuk. Imádkozom azokért, akik úgy vannak most itt, hogy sírva kéne vetni. Jó, hogy az a Zsoltár mondja, Uram, hogy akik sírva viszik a vetőmagjukat, azok örömmel, boldogan hozzák majd egyszer a kévéiket. Hát, hogy tudják elszállni magukat arra, hogy akkor most esetleg sírva kell vetni, de lehet vetni. Tőled lehet kapni hozzá forrást. És szeretném megköszönni azt, hogy te voltál a nagy magvető, édesatyánk, hogy a legdrágábbat áldoztad fel. Úr Jézus, köszönjük, hogy vállaltad, hogy te leszel a mag. És hogy hajlandó voltál elhalni, hogy sokszoros termést hoz. És dicsőítünk, Szentlélek, hogy te voltál, aki kihoztad a sírból Krisztust hatalmas erővel. Köszönjük így, Szent Háromság Isten, ahogy jelen vagy az életünkbe, és szeretnénk úgy tovább menni, hogy benned bízva vállaljuk a felelősséget azért a szabadságért, amit tőled kaptunk, hogy formáljuk az életünket. Segíts, hogy bízni tudjunk benned, és megtegyük a mi dolgunkat, és ne takarózzunk veled. Köszönjük, hogy jó dolgokat tartogat az élet nekünk, hogy annyi jó dolog még megtörténhet, és ezek között sok olyan van, ami az örökké valóságban is számítani fog. Adj nekünk bátorságot, hitet, bölcsességet, hogy ezeket végig tudjuk gondolni, és ennek megfelelően tudjunk élni. Amen.